Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, ahogy erre a mai vasárnapra kiválasztottam a mai vasárnapi igék egyikét. Lukács evangéliuma 11. fejezetéből, a 15. verstől a 24. versig a következőképpen. Amikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá, tudnék Jézushoz. Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyik mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, 5 iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, feleséget vettem, ezért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura megharagudott, és ezt mondta a szolgájának, menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga azután jelentette, uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta szolgájának, menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, ha az ember kézbe veszi az evangéliumot, és nem csak úgy felületesen, kötelességszerűen olvassa. Az ember eljön a templomba úgy, hogy nem csak kötelességszerűen, hanem szomjas szívvel szeretné is valamit kapni, szeretné megérteni és elfogadni azt, amit a számára készített az Isten szent lelkem. Akkor egy csodálatos világ tárul föl. Akkor egyszerre tényleg úgy érezzük, hogy megszűnik a tér és az idő, és ott vagyunk mi is, Jézussal egy asztalnál. Az történt ugyanis, hogy Jézus sokan meghívták, mert különböző céllal szerették volna őt látni, szerettek volna a közelébe kerülni. Voltak olyanok, akik meghívták, főleg farizeusok, egyházi, akkori vallási vezetők, hogy leinformálják, kicsoda ez a rabbi, ez a tanítómester. Furcsa dolgokat mond, érdekes dolgokat mond, talán tényleg a messiási korszak köszöntött be? De talán ő a messiás? Aztán voltak olyanok, akik talán őszinte könyörületből hívták őt meg. Szegény rabbinak nincs otthona, hiszen maga Jézus is mondta, a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük van, az ember fiának nincs hol lehajtani a fejét. És Jézus faluról falura, városról városra járt, és voltak könyörületes lelkű emberek, főként kedves, melegszívű, gondoskodó asszonyok, akik behívták őt egy ételre, őt és a tanítványait. És így hát Jézus asztalhoz ült velük, és én az asztalnál mindig nagyon sokan voltak. Több ilyen történet van, ami erről szól. Voltak, akik viszont azért hívták meg, hogy önmagukat fényezzék, mint amikor valaki szeretne egy bizonyos presztízst elérni az emberek között, akkor meghív nagy embereket, meghív különböző embereket, de csak eszköznek használja őket, hogy saját magát emelje piedesztára. Nos, nem tudjuk, hogy az a farizeus, aki őt meghívta, Lukács 14 szerint, melyik csoportba tartozott, vagy mi volt igazán rá jellemző. Mindenesetre Jézus kihasználta ezt az alkalmat, és elég sok mindent elmondott az asztal mellett, és úgy tűnik, hogy ő lesz a családfő, ő lesz az asztal, ő kerül az asztal főre, ő kezdi otthon a dolgokat irányítani, és beleszól abba, úgy tűnik, hogy nem tiszteli a házigazdát sem talán ezzel, mert elkezd arról beszélni, hogy ne válogassátok a helyeket. Aztán meg arról beszél, hogy hát, hogyha meghívsz valakit, akkor ne olyanokat hívjál meg, akik viszonozni tudják, hanem olyanokat, akik szegények, és így tovább, és így tovább. És folyik az asztal körül a beszélgetés, és erre valaki, úgy látszik, megérintette őt Jézusnak a szava, ezt mondja, hogy boldog az, aki Isten országának a vendége. Miért mondta ezt? Valóban úgy érzi, hogy ez erre neki nagyon nagy szüksége lenne? Vagy talán éppen úgy érzi, hogy hát igen, én ott vagyok. Én biztos az Isten országának a vendége leszek. Nem tudjuk. Minden esetre érezzük most magunkat mi is Jézus asztalánál. És azzal a lélekkel, őszinteséggel, vagy alakoskodással, képmutatással, amivel ide jöttünk, mert nem mindig tudunk őszinték lenni, valljuk meg. Most azzal szembesüljünk, és hallgassuk meg, hogy Jézus mit mond. Hogyan válaszol a mi kimondott, kimondatlan kérdéseinkre. Ma is sokan meghívják Jézust, keresztelünk, keresztelés alkalmával, egy család, szülőpár elhatározza, hogy gyermekünknek fontosnak tartjuk azt, hogy meg legyen keresztelve, mert ki tudja, hát ha valamikor még jól jön. Aztán, ha tovább mennek, akkor újra meghívják Jézust, amikor a gyermeket beiratják a hittanórákra, vagy eleve egyházi iskolába járatják. Ez egyfajta meghívás, egyfajta szándéknyilvánítás. Igen, mi szeretnénk, ha a gyermek Jézus közelében nevelkedne. Aztán itt van a konfirmáció, néhány héttel ezelőtt nagyon örültünk ennek a 24 fiatalnak, aki itt volt, és örülök azoknak, akik most is itt vannak, Isten hozott. Nagyon örülök, mondjuk a maszk között is, maszk mögött is felismerem őket, és nagyon örülök, hogy eljönnek, bárcsak mind a 24-en itt tolonganának. De sajnos ez a meghívás úgy látszik valakinél csak idáig szól, mert a konfirmáció után elég sokan eltávolodnak, és úgy gondolják, hogy talán most nem is kell annyira foglalkozni ezzel a kérdéssel. De itt van Frici és Timi, akik túlesve a kereségen konfirmáción az esküvőjükre is meghívták Jézust, és itt vannak azok is, akik a gyász alkalmával is úgy gondolták, hogy Jézus jelenlétében akarják átélni ezt a szomorú alkalmat. Kedves testvéreim, Jézus elfogadja és viszonozza a mi meghívásunkat is. Csak kérdés, hogy mi elfogadjuk-e az ő meghívását, az ő hívását, ami hangzott az oltár előtti ígében, jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Én az én békességemet adom nektek, és még sokféle módon fejezi ki, hogy mi mindent tud és akar nekünk adni. Bizony sokszor úgy vagyunk ezzel, hogy alkalmi vendégnek meghívjuk Jézust, de mi nem megyünk az ő asztalához. Pedig van neki asztala, az Úr asztala, szó szerint is az oltár előtt az az asztal, ahol az ő kegyelmét, bűnbocsánatát kínálja fel. Lehet, hogy ilyen vallásos formulákat azért használunk, és elmondjuk a Jöjj Úr Jézust, hogy is szoktuk mondani? Jöjj Úr Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk, ezt már a kisgyerekek is megtanulják, és hát valamire való keresztjén nem esik neki az ételnek, hanem előtte ezt elmondja, ugye. De azért belegondolva, tulajdonképpen alól ebben is van egy ilyen álságos hozzáállás. Nem kell megszüntetni ezt az imádságot, mondjuk csak el ezentúl is. De talán egy kicsit másképpen kellene mondani vagy érezni. Ahogy a szép énekünk mondja, hogy jöjj vendégnek, de, jöjj, de ne vendégnek, hanem maradj velem. Maradj velünk. Jöjj Úr Jézus, maradj vérünk, áld meg a mi ételünket, italunkat, vagy valami formában, de ne vendégnek hívjuk őt. Nos, ebben a helyzetben ott Palesztinában, azon a bizonyos vendégségen valakiben felébred a vágy, és ennek hangot ad, boldog, aki a te országodnak a vendége. Nem tudom, hogy éreztük-e már ezt a vágyat? Gondoltunk-e már erre, hogy de jó lenne, hogyha Jézus nem maradna meg nekünk egy ilyen prédikációban elmondott, vagy oltárképre festett kétdimenziós lény, hanem tényleg belépne az életünkbe. Tényleg éreznénk az ő közelségét, az ő valóságát. Én tudom, hogy vannak itt olyanok velem együtt, akik átéljük ezt. Néha talán jobban, máskor kevésbé, de számunkra ez már egy nagyon fontos dolog, hogy ez megvalósuljon az életünkben. Nos, Jézus ezt a vágyat, ami ottan hangot kap, ezt kihasználja, válaszol rá. Példázatban válaszol. És amikor Jézus példázatban válaszol, ez egy fantasztikus jó dolog, mert nem egyszerűen azt mondja, hogy ezt tedd, meg azt tedd, meg így kell csinálni, meg úgy kell csinálni, ez a törvény, meg az a parancsolat, hanem elénk tárja az életnek a helyzeteit, amiben benne élünk. És hogy egy kicsit odafigyelünk erre a mai példázatra, és akkor fölismerjük benne a saját élethelyzetünket, élethelyzeteinket. A példázatok mindig állásfoglalásra késztetnek. Mint egy mese, egy történet, XY így cselekedett a mese szerint, te hogy teszel, te hogy tennél, te melyik úton indulsz el a példázat beli lehetőségek közül. Most nézzünk be példázat segítségével a kulisszák mögé, és három dolgot szeretnék itt most elmondani. Az egyik az, hogy mi Isten szándéka a meghívással. Kezdjük ezzel. Ez az első kérdés. A második, milyen szándék van az emberi válaszok mögött? Milyen szándék húzódik meg abban, ahogy mi viszonyulunk ehhez? És a harmadik, hogy mit tesz Isten, ha visszautasítják? Az első tehát, mi az Isten szándéka ezzel a meghívással, és mi az Isten szándéka velünk? Itt a vacsora meghívásról van szó, közösség, vállalás, megtiszteltetés, hogyha valakit meghívnak egy ünnepi étkezésre, ha valakit meghívunk az asztalunkhoz, az nyilván a mi részünkről az illető személynek a megbecsülése, megtisztelése. Azt mondjuk, hogy te hozzánk tartozol, neked itt a helyed, neked helyed van nálunk. Nos hát, amikor Isten hív, akkor egyértelműen jelzi, hogy vállalja velünk a közösséget. És nem is csak egy prémium kategóriás vendéglátás erejéig, mert itt az élet nagy vacsorájáról van szó. A példázat végére kiderül, hogy itt Jézus nem egyszerűen egy jó hangulatú, egy nagyon-nagyon elit, nagyon előkelő étkezésről beszél, hanem az élet igazi céljáról, értelme a vacsora, az ugye a nap végén van, az élet végén, amikor itt befejeződik, amikor itt minden megszűnik, akkor hova léphetsz be? Milyen közösségbe fogsz tartozni? Meghívásod van az Istennel való örök közösségre. Ez az Isten szándéka. És hogyha a vége jó, minden jó. Lehet, hogy a reggeli elmaradt, lehet, hogy az ebéd kevés volt, de a vacsora mindent helyrehoz. Lehet, hogy az életben sok minden nem sikerült, de hogyha az örök mennyegzőbe eljutsz, ha az Isten meghívását elfogadod, akkor minden a helyére kerül. Isten üdvösségre hív mindenkit. Azt mondja, hogy ez a gazda, ez a házi gazda, az Úr sok vendéget hívott meg. Ez a sok Istennél minden embert jelent. Mert tudjuk jól, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Tehát Isten mindenkit, akit életre hív, azt az örök életre is hívja. Aki élettel ajándékozott meg, annak fölkínálja az örök élet lehetőségét. Tehát, hogy szoktuk mondani, kicsit triviálisan, nem erőszak a disznótor, Isten sem erőlteti ránk, de újra és újra felkínálja. Azt mondja, eléd adom az életet és a halált. De válaszd az életet! Az kell neked! Az ami igazi célt ad az életednek. Tehát, kedves testvéreim, ez egy igazán jó hír. Isten szándéka, Isten szívébe belelátunk, Isten szándéka ez, hogy egy csodálatos mennyegzőre hív bennünket. És van referenciánk, tudjuk, hogy ott, ha meglepetés ér bennünket, már pedig biztos fog meglepetés érni, akkor az csak végtelen pozitív lesz. Azt mondja Pál apostol, hogy olyan, amit az ember szeme nem látott, füle nem hallott, az szíve el sem tud képzelni. Igen, már ebből kaptunk egy kis ízelítőt, garantált a bőséges ellátás majd ott az örök mennyegzőben, mert a Teremtő Isten hív. Elég körülnézni ebben a világban, hát fantasztikus, gazdag világot teremtett, csodálatos világot teremtett. Szépet is, célszerűt is, minden tekintetben jót. Mi próbáltuk elrontani már évszázadok alatt, úgy tűnik, hogy mostanában nagyon is sikerül, ez már nagyon aggasztó jelek vannak, de még mindig csodálom, ahogy kihajtanak a fák tavasszal. Nem tavasz volt az idén, hogy minden elfagyott, minden virágot megnéztem a cseresznyefánkon jóformán, majdnem mindet, és láttam, hogy el van fagyva. Hát mondtam feleségemnek, hogy itt az idén nem eszünk cseresznyét. Hát, eszünk. Méghozzá elég sokat, nem vettem észre. Úgy látszik, hogy az Isten mégiscsak valamit jól tud csinálni, jobban, mint ahogy azt mi. És lehet égeső, lehet fagy, lehet ilyen időjárás, olyan időjárás, jólétben élünk. Ez egy csoda. Csak nem veszük észre. Elégedetlenkezünk. Megint ez van, megint rossz idő. Ilyen front, olyan front. Aztán bőséges az asztalunk. És nem tulajdonjuk ezt Istennek. Nem veszük észre, hogy ő van mögötte. Na, nem akarok itt nagyon kitérni. Mindenesetre szeretném azért fölhívni a figyelmet arra, hogy az, aki meghív bennünket, az csodálatos referenciát, csodálatos kóstolót, ízelítőt ad abból, hogy mi vár ránk, ha elfogadjuk az ő meghívását. Milyen gazdag, milyen bőkezű, milyen választékos az ízlése, és tud meglepetéssel, jó meglepetéssel szolgálni. És hát igen, azért mi vágyódunk erre a luxusra. Lakodalomra készülünk majd valamikor a hetekben. Nem a templomban lesz, hanem egy rendezvény, parkban, ahol a luxus a köbön lesz, és nem először, és nem utoljára. Vágyódunk arra. Sokan kibőjtölték ezt a vírusos időszakot, és szerintem inkább elhalasztjuk, mert azt szeretnénk, hogyha igazán pazar, jó lenne ez a lakodalom. Vágyódunk erre. És vágyódunk arra, hogy elmenjünk egy wellness hotelbe, ahol kényeztetnek minket. Vágyódunk erre. Bennünk van ez a vágy. Jézus példázata viszont sejtetni engedi, hogy az Úr nem a feleslegből ad és rendez partit, nem a rongyot rázza, hanem mindent elkészít. Ebben az elejtett mondatban, hogy jöjjetek, mert minden kész, a meghívás óta eltelt időben az Úr mindent elkészített. Nyilván nem a saját kezével szokta ezt az Úr tenni, de magára vállalta, hogy megszervezze azt a nagy örök mennyegzőt. És ezért mindent megtett az emberi történelemben. Idő kellett hozzá, főleg mi miattunk, hogy bennünket fölkészítsen rá. És fiát küldi el, fiát áldozza fel. Isten tudatában van annak, hogy a meghívottak nem akárkik, hanem az ő drága gyermekei, akik viszont eltávolodtak az atyai háztól egy másik példázat szerint. Elmennek az atya vagyonával, az atya pénzével, új alapokra akarják helyezni az életüket. Mert melyikünk építi föl a saját életét a saját javaiból és anyagából, energiájából. Mindent az Istentől kaptuk. Elvisszük, elvesszük tőle, és magunk akarjuk fölépíteni. De az apa tulajdonképpen várja vissza a fiát, és azt akarja, hogy részt vegyen abban a lakomában, és meg is rendezi aztán ezt a lakomát, ugye a másik példázat szerint a következő fejezetben, ha tovább lapozunk Lukács evangéliumában, pont ez a történet, ez a példázat következik. Isten szándéka tehát, hogy a boldogság vágya, ami belénk van kódolva, az valósággá váljon. Ne átmeneti valósággá, hanem örökké valósággá. Ez nagyon fontos. A második, amit most meg kell vizsgálnunk, hogy kulisszák mögé tekintve, hogy milyen szándék van az emberi válaszok mögött. Jézus példázata bemutatja az emberi szív szándékait. Hogyan is rendezik életüket azok, akik formálisan elfogadják Isten meghívását. És nyilván nem harmadik szeméről van szó, hanem rólam és rólad, rólunk van szó. Lehet, hogy udvarias mosolyjal fogadjuk a meghívást, aztán elővesszük a naptárunkat és tervezni kezdünk. És elkezdjük szervezni a magunk lakomáját. Meghívás elhangzott, átvettük a meghívót, jön majd a pontosítás, az úr elkezdi készíteni a vacsorát, és erre mi szépen átvéve a meghívót, beírjuk a naptárunkba, hogy na, akkor kezdjük el a saját kis lakománkat összehozni. Módszeresen kezdik megteremteni a elsősorban financiális, pénzügyi, anyagi feltételeket. És szándékosan az új fordítást visszafordítottam a Károli fordításra, mert itt háromszor hangzik el ez, hogy vesznek, üzletelnek. Földet vesznek, ökröket vesznek, és nősülnek, nem nősülnek, hanem feleséget vesznek. Ez van az eredeti szövegben. Vagyis felépítenek egy olyan életet, amiben megvan mindenek a maga helye és ideje szépen, lépésről lépésre kialakítjuk az egzisztenciánkat. Az ember mindent előteremt, megvásárol, hogy biztosítsa a boldogságot. És amikor jön a második, a pontos meghívás, hogy akkor na, akkor most itt van az alkalom, akkor az egyik ezt mondja, kénytelen vagyok, a másik azt mondja, ki kell próbálnom, a harmadik azt mondja, nem mehetek. Milyen emberek ezek? Szabad emberek? De kényszer alatt vannak. Az egyiket a föld köti, kénytelen vagyok, földhöz ragadt. A másik, ki kell próbálnom. A állandó kísérletezés útján van, ez még nem egészen sikerült. Nézzük csak, ez a 10 ökör, ez mit fog csinálni. Nem jó, cseréljük le lovakra, cseréljük le valami jó kis John Deere munkagépre, vagy ilyesmire, most nem akarom nagyon ragozni a dolgot, de mennyi minden ilyen tárgyi dolog van az életünkben. Most, hogy költözni készülünk, látjuk, hogy mennyi felesleges dolgot vásároltunk össze. Főleg ilyen használati tárgyak. Fiataloknak mondom, gondoljátok meg, nem kell annyi mindent venni. Idősek már úgy is tudják, hogy hiába vették meg, amit megvettek. Nos, és ott van a házasság, ott van az emberi kapcsolatok. Valahogy azt is az üzlet szelleme lengi át. Valahogy az van benne, hogy kell nekem valaki, akivel egy vállalkozást meg tudok csinálni, és ez rendben is lenne, nem probléma ez. Csak tényleg csak erről szól az élet, hogy egy vállalkozást összehozzak. És az anyagi javaimmal körülbástyázzam magamat. Hol itt a szabadság? Hol itt a boldogság? Kénytelen vagyok. Ki kell próbálnom. Nem mehetek. Ez az a nagy, szabad, új embertípus. És paradox módon mentegetőznek. Ez is nagyon érdekes, és biztos, hogy nem véletlen fogalmazott így az Úr, amikor ezt mondja, hogy az egyik, hogy kérlek, ments ki engem. Bajban vagyok, azt kell kimenteni, aki bajban van. Ez a kimentés, ez egy ilyen eufémisztikus dolog, hogy én most éppen egy szükséghelyzetben vagyok, ezért nem tudok valamit tenni. Ez a kimentés szó, ugye, ezt ilyenkor szoktuk használni. Húzd ki engem a megmentendők listájáról. Ebben az esetben ez ezt jelenti. Mert Isten a megmentést, az igazi célt akarja adni. És az igazi szabadságot akarja adni. És én azt mondom, hogy Uram, nem kell ez nekem, nem tudom elfogadni, nincs időm rá. De sokszor halljuk ezt, hogy mindenre van idő, de nincs idő a vasárnapi egy órára a templomban. Annyi mindenre van idő. Erre nincs. Ments ki engem. Nincs időm, és nincs szükségem az Isten által felkínált boldogságra. Van nekem elég bajom az Isten nélkül is. Még idáig is eljutok. Meg a testvérek, ezek után már csak arról kéne beszélni, nem akarom ragozni, mert előbb nagyon sokat tudnék beszélni a magam életéről is, meg más tapasztalatokból is, ismerjük mi magunkat. Ilyenek vagyunk. És ez a példázat tökéletesen, élesen megmutatja. Menjünk tovább, mert ebből bizony nem élünk meg, de Isten üzenete, nagyon jó üzenet a számunkra, és olyan jó igehirdetést találtam ebben az ügyben, amit most hadd idézek egy az egyben, nem az egészet, csak ezt a végét. Mit tesz Isten, ha visszautasítják? Cseri Kálmánnak a neve talán ismerő sokak számára, erről az ígéről beszélve a következőket írja, és én ezt most hadd olvasom föl egy az egyben. Azt olvassuk, a ház ura megharagudott. És mit csinált haragjában? Hát nem toporzékolt, hanem még jobban ki tágította, kiterjeszti a szeretetének a körét. Isten még akkor is szeret, ha haragszik. Azt mondja, ezek nem jöttek, akkor menjetek azokhoz, akiket senki sem szokott méltónak tartani egy ilyen meghívásra. Menjetek a város utcáira, és hívjátok ide a szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat. Megtörténik, és a szolgák jelentik, még mindig van hely. Mert nagy az Isten szíve és háza. Azt mondja, akkor menjetek a falakon kívül, és azokat is hívjátok. Az első csoport, akik ugye visszautasították, Izrael kiválóit jelképezi. A vallási vezetőket, azokat, akik már 500 éve várják a messiást, és amikor megérkezik, akkor azt mondják, hogy nem érünk rá. A második csoport, akik hát nem voltak éppen a hithű izraeliták, akiket az utcákról szednek össze, sérültek és szegények. Az akkori gondolkodás szerint nyilvánvalóan valami bűnüknek következményeképpen, azok a méltatlan, a megvetett részét jelentik a népnek. Akiket pedig a kerítéseken kívülről hívnak, azok a pogányok. Mindenkinek van helye Isten szeretetében. A kérdés, üres-e még az a hely, vagy pedig már ott vagy boldogan, mint az Isten nagy családjának egyik tagja, aki kegyelemből ingyen élvezheti mindazt a gazdagságot, amit ő az egyszülött fiának, Jézusnak az érdeméért ad nekünk, és tud gazdagítani másokat is azzal, amit ajándékba kapott. Mindenkinek van hely, aki elfogadja a hívást. Akár itt most, bármelyikünk elmondhatja. És ne szégyeljük magunkban elmondani. Istenem, nem gondoltam, hogy engem is hívsz erre a vacsorára, de nem akarom halogatni a választ. Nincs mit megfontolnom. Pontosan erre van szükségem. És egy gyönyörű szép énekünket idézi Cseri Kálmán. Jövök, semmit nem hozva, keresztet befogózva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Uram, köszönöm, hogy még én is örökösöd lehetek Jézus Krisztusért. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy nem aranykeretes meghívóval hívsz bennünket, hanem a golgotai kereszten széttárt karjaiddal. Uram, köszönjük, hogy nem sértődsz meg, nem haragszol meg végképp, hogyha elutasítunk. És ha újra is elutasítunk, és hogyha évtizedeken keresztül elutasítunk, te újra és újra hívsz, ott és akkor, abban az élethelyzetben, amiben éppen vagyunk, először egészségesen, fiatalon, aztán az élet csúcsán, aztán a leszálló ágban is ott vagy. És még mindig hívsz. És mindig ugyanazt kínálod föl, és talán, ha már sokfelé megégettük magunkat, egyszer végre rádöbbenünk, hogy mit mulasztottunk, és mi az, amit még talán az utolsó percben a latorral együtt könyörögve megragadhatunk. És elhangozhat a mi szívünkből is az őszinte imádság. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor visszajössz a te országodban. Emlékezzél meg rólunk, Urunk. Segíts elfogadni a hívást. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen. És testvérek, most a 461-es éneknek az első, mindjárt nézem, Lédia biztos tudja, hogy melyiket, az első három versét énekeljük. Turmezei Erzsébet által is kiegészített nagyon szép ének ez, ami fájdalmasan állapítja meg, hogy Jézust sokan nem követik. És mégis újra és újra hív bennünket, és mégiscsak győz a halál felett az élet. Énekeljük tehát az első három versét.